Nálunk céltalanul. Végre megáll Pali az ötödik kis kávéház előtt és előre enged. Parancsolj, kérlek, parancsolj! Úgy nem szeretem, ha az öcsém udvarias. Ilyenkor az az érzésem, hogy kettőnk közül valamelyik beteg. Ez a kis kávéház, ahol reggelizünk, nagyon furcsa. A közepén kifli alakban húzódik a pult, mögötte a pincér, és háttérben kávéfőző masinák, likörös és boros üvegek egész hadserege. Kívül a pult körül a vendégek, akik állva reggeliznek. Lapok persze nincsenek, és így ülve senki sem reggelizik. Most mi ez? Hát hol üldögélnek ezek? A kis kávéháznak két oldalfala mozaikkal van kirakva. Szót sem érteni abból, ami körülöttünk beszélgetésben megy. A reggelit mutogatással kérjük. Pali rámutat egy úr kávéjára, aztán kettőnkre, és az ilyesmi ijesztőleg hat. Néha már magunk között is jelekkel akarunk beszélni. Pali mindenütt papírpénzzel fizet, még akkor is, amikor gyújtót vesz, mert semminek sem érti meg az árát. Arra gondol a szerencsétlen, hogy mi lesz velünk, ha nem lesz több papírpénzünk, és mégsem tanultunk meg számolni. A sok apró pénz összegyűlik a zsebében, és minden lépésre úgy csörömpöl vele, mint tehén a kolompjával. Utánunk is fordulnak az emberek az utcán. Én csak attól félek, hogy valaki még utóbb leüti, vagy leszakad a nadrágja, de mégsem adna a pénzből még egy kis marokkal sem, hogy együtt cipeljük az élet terheit. Az is idegesít, hogy a nagyobb értékű apró pénzeket újra a zacskóba teszi, és ilyenkor a félszeme mindig rajtam van, ulászik, el akarja előlem valahová ásni, de aztán mégis zsebre teszi. Én meg csak menjek utána boldogtalanul, mert mindenüvé mindig követtem kell, elvégre az életemről van szó. Hát minek dugdossa előlem a pénzt? Szeretném, ha valaki ezt érthetően megmagyarázná nekem. Fel kell keresnünk egy itteni magyart, akinek a címét megkaptuk még Budán. Ő majd sok hasznos tanácsot ad nekünk. Az illető magyar a Montmartre-n lakik, egy felfelé kanyarodó szűk utca öreg hoteljében. Metrón mentünk oda, a hatodik emeletre kell fölmenni és bekobogni egy csúnya barna ajtón. Erre kijött egy ilyet szemű nő. Monsieur Wilkman, mondja Pali, és mutogat befelé. A nő igent is, meg nemet is int. Ki érti ezt? Majd eltűnik pár pillanatra, és visszajön egy vekkerrel, azon mutogatja, hogy mikor lesz dél. Hihetetlen, hogy milyen sokat lehet jelekkel kifejezni. A magyar jelenleg nincs itt, de délre hazajön. Na hát, akkor most mit csináljunk? Kérdi tőlem Pali. Úristen, maguk magyarok, sikolt fel a nő, és a szeme csak úgy csillog. Hát miért nem mondták mindjárt? Senki se kérdezte. Ő Wilkman Béla felesége, üljünk csak le, Béla nem sokára itthon lesz. Megkínál minket cigarettával, de ez is csak olyan fekete, mint amit Pali vett tegnap. Fél óra múlva megérkezik Wilkman Béla is, és meginvitál minket egy francia vendéglőbe ebédre. Az első francia ebéd tapasztalatai a következők. Sózott sárga dinnyével kezdtük. Utána félig nyers húst kaptunk, belül még véres is volt, aztán főzelék volt. A húst és a főzeléket itt külön eszik. Az utóbbit nem is tudom, hogy miért hívják főzeléknek, amikor egyáltalán nem hasonlítható semmiféle főzelékhez. Egy marék fehér babot kaptunk vajjal, később szakállas salátát, legvégül fagylaltott ezüst papírban, kemény volt, mint a kő, és rémes. A fehér kenyeret ingyen adják, és mindenki egy kis üveg vörösbort is kap ajándékba. De azt sose hittem volna, hogy a franciák megeszik a kicsike csigákat is. Tudnék, ezt egy mellettünk ülő úr ette ebédre, gombostűvel piszkálta ki, és úgy ette. Utána visszatűzte a gombostűt a kabátja hajtókájába. Az ebéd kicsit különös volt, de a bor úgy elbódított, hogy kezdtük magunkat jól érezni, csak ez a francia cigaretta, ez ne volna olyan rossz. Wilkman véleménye szerint nekem, mint festőnek nagy jövőm van, egy-két év alatt feltétlen híres ember leszek. Palinak azt ajánlja, hogy foglalkozzék a filmmel, annak nagy lehetőségei vannak. Ismer is egy itteni magyar filmrendezőt, majd ír neki pár sort az érdekében. Na, mondja és kocint velünk, maguk nem sokára arrivék lesznek. A festészettel és filmmel horribilis vagyont lehet itt szerezni. Istenem, de szépen hangzott. Lelki szemeimmel már láttam is kettőnket, mint gazdag embereket, amit unottan pancsolunk egy teknőszín aranyban. Pali felírta a magyar filmrendező nevét és címét. A Rue Bonaparte-on lakik. Hazajövet, végigjártuk a környék összes hoteljait, hogy új szobát keressünk magunknak. Wilkman Béla megmagyarázta a módját. Az ember azt mondja, jó napot, egy olcsó szobát kérek szépen. Két szemére, mibe kerül, majd visszajövünk. A majd visszajövünk azt jelenti, hogy sohasem jövünk vissza, mert nem kell. A franciák nagyon udvariasak, és hasonló esetekben ők is mindig visszajönnek. Ha megfelel az ár, akkor rögtön ki kell venni a szobát. Nagyon sok hotelben voltunk, míg végül találtunk egy megfelelő szobát a Diáknegyedben. Rögtön elmentünk a másik hotelbe a csomagjainkért, Palinak kétségbejtő mutogatások után az Úr Jézus tudja csak miért újra 15 frankot kellett fizetnie. Jóformán az utolsó pillanatban fizetett, akkor, amikor a sötétképű férfi összeszorított öklét már az orra alá dugta. Fizes! Mondtam neki gyorsan. Soha se szerettem, ha valakit a közelemben leütnek. A csomagokkal gyalogosan kellett elvánszorogni az új hotelbe. Rettenetesen hosszú út volt. Megérkezéskor rögtön le is feküdtem volna, de úgy reszketett a kezem lábam, hogy egyelőre képtelen voltam levetkőzni. Én vittem a nehezebb bőröndöket. Pali azt állította, hogy neki nem szabad nehezeket vinnie, mert akkor nem tudja az útirányt figyelni. Közvetlenül megérkezésünk után vad szerelmi bánat kezdett gyötörni. Kételkedem abban, hogy itt karriert lehet csinálni. Csomagokat cipelni sohasem szerettem. Az ilyesmi mindig letört. A csomaghordás csak arra jó, hogy összetalálkozzék az ember az ismerőseivel. Én ezt már régóta tudom. Ha látni akarod az ideálodat, vagy a hátadra egy ládát védj, és a legelső utcasarkon szembe jön veled. Itt ugyan senki sem ismer minket, de a csomagcipelésnek mérgező hatása mégsem maradt el. A bőröndök súlya a lelkemre is ránehezedett. A hotel tulajdonosai, két fehérhajú öreg néni, ha nem is testvérek, bizonyára rokonok. A hotel szobalánya pedig egy négernő, aki rikító sárga turbánfélét hord a fején, a szoknyája pedig lángpiros, a blúza hupikék. A négernő valahogy előkelően hat, viszont ronda. Szerintem csak milliomosoknak van néger szobalánya. Pali szerint manapságban nincsenek is komoly milliomosok, legfeljebb a Rockefeller, aki 10 centnél nagyobb borravalót sosem ad, és úgy néz ki, mint a saját öreganyja a halála után 20 évvel. Akár egy bebalsamozott múmia. Hotelünk a Rue Tulierben van, Macskafaroknyi utca, a Rue Soufflot és a Rue Couillard között. Az utóbbiban volt egy postahivatal, ahol rögtön feladtuk a sürgönyt és megadtuk a címünket is. A sürgöny feladása után elkezdtünk félni. Még mindig rengeteg a fasírozott hús és a kemény tojás. A szobánk az első emeleten van, és az utcára néz az ablak. A Pali is beszél arról, hogy végeredményben mi lesz. Karriert csinálunk, vagy hazamegyünk, pedig szeretném precízírozni a dolgokat. Úgy gondolom, hogy egy-két nap alatt kellene karriert csinálni, és utána rögtön hazamenni. Másnap reggel elmentünk a magyar filmrendezőhöz, elsőnek mégis Pali érvényesüljön. A magyar filmrendező akkor a szobában lakott, mint egy